Shir HaShirim, az imádás misztériuma. Második előadás, csókoljon engem. Az énekek éneke a címfelirat után így kezdődik, csókoljon engem szája csókjával. Ezt egyértelműen a menyasszony mondja, amint azt világosan megmutatja a következő vers. Ott ezt olvassuk, szeretnek téged a lányok. Vagyis a szöveg misztikus értelme szerint az ember mondja Istennek. Az ember kívánja Isten csókját, az isteni szeretet eleven tüzének érintését. Van ennek értelme? Testet test érinthet meg. A testi érintés érezhető, élvezetet vagy fájdalmat okozhat. De a testi érintés az énekek énekének misztikus értelmezésében csupán allegória. Az ember vágyódhat arra, hogy Isten szeresse, mint hogy Isten maga a szeretet, ennek a vágynak teljesülése észszerűen várható is. De vágyódhat-e az ember Isten érintése után? Más szóval, olyan tapasztalat után, amely épp úgy kifejezi az isteni szeretetet, mint a csók az emberi szeretetet. Amikor a proféták írnak Istennek és népének szeretet kapcsolatáról, a szerelem és a házasság képeiben, megmaradnak a kapcsolat elvont fogalmazásánál, de nem mennek olyan konkrét részletekig, mint az ölelés vagy a csók. Ezen a ponton érezhetővé válik, miért mondta Rabbi Akiba, hogy az énekek éneke a szentek szentje. Ennél bensőségesebben sehol nem beszél a Szentírás Isten szeretetéről. E bibliai könyv nyelvezete olyan kapcsolatot látszik föltételezni Isten és ember között, amelyet az intimitás, az érzelmi megragadottság, az intenzíven átélt föltárulás és odaadás jellemez. A férfi és nő szerelme egész lényüket forrósítja át, tárja föl egymás előtt, és olvasztja egymásba, mint ahogy két olvat vasdarab egyé válik a kohó tüzében, s többé nem lehet őket szétválasztani, mert átjárták egymást, és kölcsönösen meghatározták egymást. Ezért fölbonthatatlan a házasság. A kettő egy testé lesz, ahogy azt többek között Márk evangéliumának 10. fejezetében, a 8. versben olvassuk. Ebben a kapcsolatban nem csupán a test vesz részt, nem is csak az érzelmi világ, az érzelmek változékonyak, és a csupán érzelmekre fölépített házastársi kapcsolat már néhány év múlva krízisbe kerül, hanem a szív hűsége, az erkölcsi elvrendszer, a világnézeti alap és a vallási élményvilág is. Vérszegény volna azonban egy csupán elvekre és akarati döntésekre épülő házasság, amelyben nem lobban föl a vér, és nem vonzódik mágnesként test a testhez. Vagyis a hitvesi egyesülésben az egész ember vesz részt, a test és lélek, a szellemi világ és az ember természet fölötti dimenziója is. Sohasem mondhatjuk, hogy a test a lényeg, de azt sem mondhatjuk soha, hogy a test mellőzhető. A gazdagon rétegezett emberi lény mesterséges széthasogatása kóros jelenség. Az ember egységes lény, amely egyaránt magában hordozza a föld agyagát és az élet isteni leheletét, ahogy a Teremtés könyve 1. fejezetének 7. versében olvassuk. Vajon a végső értékkel, a végtelen igazsággal és szeretettel szemben az ember szeletelni kell és dimenziókra bontani, nyivoltának egy részét mély hűtőbe tenni, és kivonni a forgalomból, hogy csak az értelem és akarat működhessen? Isten szeretete vajon csupán ránk nehezedő parancsok teljesítése, fárasztó teher, mint a fahordás, vagy elméleti művelet, mint egy geometriai feladat megoldása? Az énekek éneke egészen mást sugall. Isten bebocsát bennünket halálnál erősebb szeretetének szentélyébe. Ahogy az első fejezet 4. versében olvassuk, vezess, ó király, a kamrádba, digadjunk és örvendezzünk veled, magasztaljuk szerelmedet, amely bornál is édesebb. Emlékszem, milyen meggyőződéssel mondta nekem egyszer egy idős pap, Isten nem lehet megtapasztalni. Annyiban feltétlenül igaza is volt, hogy Isten transzcendens, meghaladja a teret és időt, és a mi téridőbeli tapasztalatunk, érzéki megismerésünk nem érheti előtt. Abban is tökéletesen igaza volt, hogy az a teljesen közvetlen Isten tapasztalat, amelyet Isten színről színre való látásának nevezünk, a földi élet során nem lehetséges. Arcomat nem láthatod, mert nem láthat engem ember úgy, hogy életben maradjon, mondja az Úr Mózesnek a kivonulás könyve 33. fejezetének 20. versében. Isten végtelen és abszolút valóság, ami véges és relatív lényünk, nem ér föl hozzá. És mégis, a Szentírás zavarba ejtő részleteket tartalmaz, amelyekben Istennel való közvetlen találkozásról esik szó. Csak egyet idézek ezek közül, a kivonulás könyvéből való, ugyanabból a könyvből, amely a fenti kijelentést is tartalmazza, és amely halálos tabuban veszi körül a hegyet, ahova Isten leszáll, hogy Mózessel beszél. Idézem ezt a részt szó szerint. Mózes és Áron, Nádáb, Abiú, és 70 Izrael vénei közül felmentek és látták Izrael Istenét. Olyan valami volt a lába alatt, mintha zafír kőből készült volna, és mint az ég, amikor tiszta. Az Úr nem emelt rájuk kezet, pedig messzire távoztak Izrael fiaitól, látták Istent, és ettek és ittak. Ezt olvassuk a kivonulások könyve 24. fejezetének 9-től 11. versig terjedő szakaszában. Úgy tűnik tehát, hogy a Biblia mondani valója etéren kettős. Egyfelől nem szűnik meg hangoztatni, hogy Isten megközelíthetetlen világosságban lakik, ahogy az első Timóteus levél 6. fejezetének 16. versében olvassuk. Transzcendenciájában meghalad minden emberi érzékelést és minden emberi pszichológiát. Másfelől azonban nem habozik kimondani a Biblia azt a félelmetes és csodálatos valóságot sem, hogy Isten minden hatósága át tudja törni végességünk határait, szabad szeretetében igenis tapasztalhatóan belenyúl az ember életébe, részévé válik történelmünknek, és ez az emberi élmény együttes, amely Isten beavatkozását befogadja, ha nem is teljesen közvetlen, mégis valóságos megtapasztalása Istennek. Az ember hiába erőlködne magától, a maga erejéből, hogy eljusson egy ilyen tapasztalatra. Isten szeretete azonban szólítja őt. A következő idézetet a vőlegény mondja a mennyasszonynak, Isten az embernek, az Énekek éneke 2. fejezetében, a 10-től a 14. versig terjedő szakaszban. Kelj szaporán szerelmem, jöjj galambom, szépségem, mert a tél már elmúlt, az eső elállt, elvonult, földünkön előbújnak a virágok, eljött a szőlő metszés ideje, s a gerleszava hallatszik a határban. A füge már kihajtja első gyümölcsét, a virágzó szőlő illatot áraszt. Kelj fel, kedvesem, jöjj te szépségem, te galambom a szikla üregben, a kőszár rejtekében, hadd lássam arcodat, hadd halljam hangodat, mert a te szavad édes, és oly bájos az orcád. Idáig az idézet. Az ember Isten képére és hasonlatosságára alkotott lény. Nincs mit csodálkozni azon, hogy Isten szépnek találja. Serdülő lányok és fiúk gyakran hosszan nézegetik magukat a tükörben, hogy szépek-e, és nem egyszer kétségbe esnek vélt csúnyaságukon. Ha a szeretet Istenének ezt a vallomását mélyen befogadjuk szívünkbe, ez gyógyítja énképünk sebeit. És a Szentlélek működése hitvallásunk részévé tudja tenni, hogy szépek vagyunk. Talán kevésbé mutatós külsőn ragyog át Isten képmásának egyedülálló és elbűvölő szépsége, de valóságban átragyog rajta. És akinek Isten látást adott, meg fogja látni bennünk. Ugyanakkor, hogy a transzcendenciáról se feledkezzünk meg, nem szabad Isten szerelmi vallomását úgy értenünk, hogy ő hiányérzetet szenved nélkülünk. Isten lénye végtelenül gazdag, semmit nem lehet hozzáadni, ő semmit se kívánhat abban az értelemben, hogy amennyiben nem kapja meg, csökken a boldogsága. Aki így gondolkodik Isten szeretetéről, túlzottan emberi módon gondolkodik, a teremtményi végesség törvényei szerint. Bennünk űr marad, ha nem kapjuk meg azt, amit szeretünk. Istenben nem lehetséges űr. Ő önmagában teljes. De szeretetében éppen az a csodálatos, hogy kinyúl felénk, holott nincs szüksége rá. Ebben a szeretetben árnyéka sincs az önzésnek, sőt még lehetősége sincs. Isten szeretete tékozló és túláradó, a szó legnemesebb értelmében fölösleges. De ez a fölöslegesség Isten szükségszerű lényegével azonos. Az emberi szó megbotlik és tadó, nem tudja kimondani a szeretet misztériumát. Szeretlek, mert élvezlek, ez az önző szeretet megfogalmazása. Így a töltött káposztát is lehet szeretni. Szeretlek, mert te vagy, ez a személyes szeretet megfogalmazása, így csak önértékű másikat lehet szeretni. De van a szeretetnek egy harmadik fokozata is, szeretlek, mert szeretlek. Ez az isteni szeretet. Clairvaux-i Szent Bernátnál olvastam, a szeretet önmagának oka és célja, szeretek, mert szeretek, szeretek, hogy szeressek. Istenre ez a fajta szeretet jellemző. Nincs olyan szükséglete, amelyet a teremtmény ki tudna elégíteni, mert egyáltalán nincsenek szükségletei. De szeret, mert szeret. És szeret, hogy szeressen. Ez a legönzetlenebb és leghitelesebb szeretet. Definiálhatatlan és levezethetetlen, mint Isten maga. Mert ez a szeretet Isten maga. Adjunk most határozott választ a kérdésre, hogy ez a szeretet csak isteni üzenet, kinyilatkoztatás, amit hittel el kell fogadni, vagy pedig ezen túlmenően élmény is, mint az emberi szerelem. A válasz alapjait már megfogalmaztuk. Isten valósággal behatol életünkbe, és az emberi lény minden dimenziója befogadja őt. Isten szeretete eléri tudatunkat, érzelmi világunkat, még testünket is. Olvassunk el egy részletet az Árszi plébános Viannei Szent János katekéziseiből. Mikor az ember megáldozott, szó szerint idézem, mikor az ember megáldozott, valami szokatlant érez, valami jól eső fut át egész testén, minden ízén. Mi ez a jó érzés? Krisztus Urunk közli magát testünk minden porcikájával, s mintegy megborzongatja valamennyit. Azt kell mondanunk, amit Szent János apostol, az Úr az. Sajnálnivalók azok, akik ebből semmit sem éreznek. Idézet bezárva. Nem valami szédült karizmatikus, nem valami rajongó abszűz, hanem a paraszti szülőktől született, paraszti világban élő Árszi plébános mondja ezeket a szavakat. Nyilvánvalóan az oltári szentség normális hatásának tekinti a testet is átjáró szokatlan élvezetet, az Úrral való egyesülés misztikus érintését. Azt nyilvánítja rendellenesnek, ha valaki ebben nem részesül. Vianney Szent János nem volt elméleti teológus, de gyakorlati teológiája meghaladja nem egy egyházatyájét. Gondolkodásától teljesen idegen a keresztények két csoportra, elitre és közönséges keresztényekre való felosztása. Ahogy az Úr mindnyájunk tápláléka a szent áldozásban, ugyanúgy mindnyájunk gyönyörűsége is. Efraim testvér, a nyolc boldogság közösség alapítója, megírta magáról, hogy amikor még protestáns volt, katolikus templomokba járt áldozni, hogy ezt a gyönyörűséget élvezze. Nem tudta, hogy tilos az interkommunió, és Isten méltányolta a jóhiszemiségét. Korántsem azt akarom mondani, hogy Isten köteles érezhető örömöket osztogatni azoknak, akik szeretik. Ő a természet fölötti megtapasztalások adományozásában teljesen szuverén. Gyakran éppen a lélek érdekében tartja vissza a szellemi örömet, hogy tisztuljunk a lélek sötét éjszakájában. Ám voltak éppen ilyenkor is jelen van bennünk Isten megfoghatatlan gyönyörűsége, csak háttérbe vonul. Mint keresztes Szent János kifejezi, ilyenkor sötét tűz égeti a lelket. De hogy ebben az állapotban is vonzónak érzékeljük Isten, azt az bizonyítja, hogy a lélek ilyenkor hallani sem akar arról, hogy visszaforduljon Isten szeretetének útjáról. Amit Vianney Szent János elmond, az a dolgok normális menete. Természetesen lehetséges, hogy a szellemi öröm akadályba ütközik bennünk, de ha így van, az felszólítás számunkra, hogy vessük bele magunkat mélyebben Isten szeretetébe. Ne maradjunk sekélyesek. A 63. Zsoltárban imádkozzuk, Isten, te vagy az én Istenem, virrasztva kereslek, te rád szomjas a lelkem, testem utánad eped, mint a puszta kiaszott tölgye. A Zsoltár 2. versében. Ha Isten lelkünket is, testünket is meg tudja érinteni az ő sajátos, semmi mással nem azonosítható érintésével, akkor az a normális, hogy testünk, lelkünk egyaránt eped ezután az érintés után. A katolikus lelki életben elterjedt az a tanítás, hogy az ilyen érintést nem szabad kívánni, és nem szabad kérni, mert ez a lelki élmények öncélú keresése, nyalakodás, amelyben Istent édességként élvezzük, célból eszközzé tesszük, ahelyett, hogy mindenestül alárendelnék magunkat szent akaratának. Különösen keresztes Szent János dolgozta ki markánsan a mezítelen hit teológiáját. Két dolgot azonban nem szabad elfelejtenünk. Először, keresztes Szent János tanítását szituálnunk kell. Ő azokban a 16. századi spanyol kármelita körökben mozog, ahol Avilai Szent Teréz misztikus írásai jól ismertek, ezért könnyen föltámad a vágy a szellemi örömök öncélú hajszolására, és ő ezt ellensúlyozni akarja. A másik, keresztes Szent János szereti az egyoldalúsági kiélezetten előadni teológiáját, a dolgoknak csak az egyik oldalát elemezve. A dolgok másik oldalára egy szintén 16. századi spanyol misztikus, a ferences alkantarai Szent Péter mutat rá, amikor a szellemi élvezetek kívánásáról ezt tanítja. idézem szó szerint, az összes jámborsági gyakorlatoknak, de a lelki életnek is, az a célja, hogy teljesítsük az isteni parancsolatokat, és mindenben megtegyük az Isten szent akaratát. Ehhez azonban szükséges, hogy előbb megöljük magunkban a saját önös akaratunkat, hogy az isteni annál könnyebben uralkodhassék rajtunk. Ez a kettő ugyanis homlokegyenest ellenkezik egymással. Ezt a nagy győzedelmet azonban kivívni nem tudhatjuk, ha csak Isten minket nagy kedveskedéssel és szinte hizelgéssel nem gyámolít. Ezért kell az imádságban buzgón gyakorolni magunkat, hogy így ezeket a kedvességeket megnyerjük, és eme munkánkat jól és a kívánt célnak megfelelően végezhessük be. Ebből a célból aztán már szabad kérnünk és esedeznünk, hogy Isten adja meg nekünk az imádságban a belső vigasztalásokat. Így zárul az idézet. Az öröm kívánása egészséges az emberben. A természet fölötti öröm kívánása is. A lelki tapasztalat azonban még nem Isten, hanem teremtett valóság, mert Istent teljesen közvetlenül nem tapasztalhatjuk a Földön. Egy teremtett valóság pedig sohasem lehet cél, csak eszköz, hiszen a cél Isten maga. Az élvezetet, amit az Istennel való szeretet egység nyújt, öncélúan nem szabad kívánni. Eszközként azonban szabad. Ez a kiegyensúlyozott álláspont. Eddig az okoskodás. Befejezésül elmondom Ó édes Istenem című versemet. Érted rajong a szívem tavaszi napsütésben, rügybontó fák alatt, te rólad álmodom. Ó édes Istenem, mi mindent teszel értem, hogy földön túli békéd ellepje homlokom. Kit békéd átölel, mered minden kudarcon, ó, vatta puha fény, lelkem párnája te, beléd temetem arcom, meleg csöndetben alszom, erő a gyöngeségben, szentség igézete. Ó, téren túri tánc, titkos találkozások, belső hullámverése, remegő rejtelem. Ó, mágnes a magányban, vonzásod és varázsod, szerelmes ünnepe, én édes Istenem. Kovács Gábort hallották.